vár a mi Istenünk.
Erős vár a mi Istenünk.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket mai Isten tiszteletünkön, Szent Háromság ünnepe utáni 18. vasárnapon az útmutató igéivel. János első levelének 4. fejezetéből, a 21. versből ezt mondja Isten igéje. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is. És a Zsoltárok könyvéből a 40. fejezet 12. verse. Uram, ne vondd meg tőlem irgalmadat, jóságod és hűséged őrizzen szüntelen. Hát legyen így, és legyen Isten áldása ezen a mai Isten tiszteletünkön. Ma az evangélikus énekeskönyvből énekeljük az énekeket, a 272-es számú ének a kezdőénekünk. A bevezető oltári szolgálat során a 10-es liturgiát fogjuk énekelni, ami az énekeskönyv 62-63. Oldalán található. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Adj békességet, Uram, azoknak, akik benned bíznak. Hallgasd meg azokat, akik segítségül hívnak téged, láttasd meg velük, Urunk, kegyelmedet, és segítsd meg népedet, hogy hűség sarjadjon a földből, és igazság tekintsen alá a mennyből.
Dicsőség az Istennek, a
az a szeretet, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelésül a mi bűneinkért. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Atyám, nem vagyok méltó arra, hogy gyermekednek neveztessem, mert nem tudom hozzád hasonlóan szeretni embertársaimat. Kérlek, ne vondd meg tőlem szeretetedet, hanem nevelj igaz gyermekeddé az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Hagyjuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, aki szeretetet kiárasztott híveit szívébe a lélek által, add, hogy teljes erőnkkel szeressünk téged, és tetszésed szerint szolgáljunk embertársainknak az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szent Lélekkel él és uralkodik. Örökkön örökké. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet a mai vasárnapunkra, a Szent Háromság ünnepe utáni 18. vasárnapra kijelölt szentigét, amelyet megírva találjuk a Korintusiakhoz írott első levélben, az első fejezetből, a 4. verstől a 9. Isten igéjét olvasom az első korintusi levélből, az első fejezetből, a 4. verstől a 9. a következőképpen. Hálát adok értetek az én Istenemnek mindenkor azért a kegyelemért, amely nektek a Krisztus Jézusban adatott, mert ő bennem meggazdagodtatok mindenben, minden beszédben és minden ismeretben. Amint a Krisztustól való bizonságtétel megerősödött bennetek, ezért nincs hiányotok semmiféle kegyelmi ajándékban, miközben a mi Úrunk Jézus Krisztus megjelenését várjátok, aki meg is erősít titeket, mint végig, hogy fedhetetlenek legyetek a mi Úrunk Jézus Krisztus napján. Hűséges az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával, Jézus Krisztussal, a mi Úrunkkal való közösségre. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten igéjét. Magasztaljuk tovább a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Foglaljunk helyet, és egy testvérünk jelezte, hogy szeretne bizonyságot tenni.
Erős várom Istenünk, szeretnék beszámolni róla, hogy sikeres volt a műtét, minden rendben volt, úgyhogy nagyon szépen köszönöm az imádságokat, és hogy gondoltak rám. Hétfőn lesz a varrodszerés, és akkor rá, tehát október 17-én Pestre kell menni, befeküdni egy hétre, akkor fogják bekapcsolni ezt a kütyüt, és akkor tehát onnantól kezdve egy év, amíg tehát a változások azok várhatóak. Úgyhogy szeretném megköszönni az Úrnak, hogy megtartott, és hogy tényleg mellettem állt, és de hogy mégis valahogy azt szeretném inkább, tehát hogy azon imádkozzanak a testvérek, hogy az Úrhoz kerüljek közelebb, és tehát hogy abban legyen a változás, hiszen az ember életében engedi a bűn, és ezeket szeretném leküzdeni. És köszönöm szépen még egyszer, hogy imádkoztak értem. Erősen Istenünk.
Nagyon köszönjük a bizonyságtételt és a további imakérést is. Nagyon-nagyon fontos az, hogy hordozzuk egymást imádságban. És azzal, hogyha lehetséges, akkor Isten állítsa helyre testvérünknek az életét. De mindenképpen az, amit most hallottunk a záró gondolatban, azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy a legfontosabb az mégsem az egészség, hanem az, hogy az Úrral való kapcsolatunk egészen szoros és egészen mély lehessen. És Isten sokszor egy nagyon nehéz helyzetet tud felhasználni arra, hogy egészen közel vonjon magához, és megmutassa az ő szeretetét és végtelen nagy kegyelmét irántunk. Így tudunk egymásra gondolni, így imádkozunk érted is, a családtagjaidért is, és mindenkiért, akiről tudunk a gyülekezetből, hogy valamilyen szempontból nehéz helyzetben van. És rápillantottam a lapra, amikor itt elhangzott az imakérés, hogy mennyire passzol a következő ének, a kezdősora a 437-es éneknek így hangzik, bízom benned, Szent Úristen. Ezt szeretné bennünk az Isten erősíteni, bármilyen helyzetben is vagyunk, a gyászban, a betegségben, a küzdelmekben, hogy bízzunk benne feltétel nélkül. Így énekeljük most ezt az éneket.
Thank you.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg az ige hirdetés alapjául kijelölt ószövetségi szent igét, amelyet megírva találunk Mózes második könyvében, a 20. fejezet első 17 versében a következőképpen. Isten igéjét tehát Mózes második könyvéből olvasom, a 20. fejezet első versétől. Akkor mondta el Isten mindezeket az igéket. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Ne csinálj magadnak semmiféle Isten szobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is, harmad és negyed ízig, ha gyűlölnek engem. De irgalmasan bánok ezer ízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat. Ne mondd ki hiába Istenednek az Úrnak a nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, ha valaki hiába mondja ki a nevét. Emlékezzél meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt. 6 napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat, de a 7. nap a te Istenednek az Úrnak nyugalom napja. Semmiféle munkát ne végezz azon, se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálód, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. Mert 6 nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet, a tengert, és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megpihent. Azért megáldotta és megszentelte az Úr a nyugalom napját. Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened az Úr ad neked. Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan fele barátod ellen. Ne kívánd fele barátod házát, ne kívánd fele barátod feleségét, se szolgáját, se szolgálóját, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a fele barátodé. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, a mai ige, az ige hirdetési alapige, az a 10 parancsolat, amit mi minden hónapban, amikor úrvacsorai istentisztelet van, akkor rövidített formában hallunk, és mint egy tükörként kell beletekintenünk az úrvacsora vétel előtt. Most viszont, amikor így a Mózes második könyvéből, a 20. fejezetből hallottuk, akkor ez nem a rövidített verziója, hanem az a 10 parancsolat, ahogyan Isten ezt elmondta az ő népének akkor, amikor a Sínai hegynél szövetséget kötött velük. Ennek az igének a kapcsán, amikor forgattam a szívemben 10 parancsolatot, és úgy elsődre megijesztett, hogy ezt kaptuk igehirdetési alapigeként, hiszen ez tipikusan az az ige, amiről egész hetes sorozatot, vagy hosszabb evangelizációs sorozatot szoktak tartani, és nem így egyben szoktuk látni, hiszen arra nincs lehetőség egy vasárnapi Isten tiszteleten, hogy minden egyes parancsolatnak a mélyére ássunk, és megnézzük, hogy az egyes parancsolatok mit jelentenek. De ahogy így elém hozta Isten ezt a 10 parancsolatot, nem egyesével a parancsolatokat, hanem az egészet egybe, akkor nekem 2 kép jelent meg a szemem előtt. Az első kép, amit így láttam magam előtt, az az árvíznek a képei, amikkel az elmúlt napokban, hetekben elég sokat találkoztunk a híradásokban. Amikor olyan képeket láttunk, hogy elöntött rakpartok vannak, vízben álló autók vannak az utcákon, hogy emberek dolgoznak a gátaknak a megerősítésén, és ez az egész jelenetsor, ami így újra és újra elénk került a hírekben, ezek tulajdonképpen azzal szembesítettek bennünket, hogy az áradás, az milyen hatalmas kárt tud okozni. Hogy képes házakat elsodorni, akár úgy is, hogy teljes egészében megsemmisíteni vagy egyáltalán egy időre lakhatatlanná tenni. Aztán képes arra, hogy úgy elöntse az utakat, hogy akár elzárjon településeket egymástól, hogy teljesen járhatatlanná váljanak az utak, sőt, még arra is képes az áradás legrosszabb esetben, és sajnos erre is volt példa Nyugat-Európában, hogy halálos áldozatai is vannak az ilyen áradásnak. Borzasztó látni az ilyen képeket. Borzasztó szembesülni azzal, hogy milyen következményei vannak annak, hogyha egy folyó kilép a medréből. És ilyenkor látjuk azt, hogy mennyire fontos az, hogy az a folyó ott maradjon abban a mederben, ami számára el van készítve. Mert ha nem így történik, ha kilép a medréből, ha úgymond megy a maga feje után, most bocsánat ezért a furcsa képért, de árad, és kilép, és elönt mindent, akkor annak pusztulás, romlás lesz a vége. Ez volt az egyik kép, ami így megjelent előttem a mai ige kapcsán. A másik kép pedig, amit úgy magam előtt láttam, az pedig a korlát. Korlát, amit sok helyen láthatunk mi magunk is utunk során. Például akkor, hogyha elmegyünk kirándulni, mondjuk olyan helyeken járunk, ahol vannak hegyek, völgyek, szakadékok, kilátók, akkor az ember bizonyos pontig eljut, és ott találkozik egy korláttal, aminek az a célja, hogy ne essen le az ember a szakadékba. Vagy amikor megyünk autópályán, nagy sebességgel száguld az autó, akkor végig ott van mellettünk az a korlát, ami elválaszt minket a szemben jövő forgalomtól, és létkérdés az, hogy a korlát túloldalára senki ne kerüljön át menet közben. Mert micsoda tragédia történik, hogyha valaki ezt a korlátot átlépi. Ha mondjuk kirándulás közben túlmegy a korláton és lezuhan a szakadékba, abból tragédia van. Vagy ha az autópályán megy valaki nagy sebességgel, és átkerül a korlát túloldalára, akkor abból is hatalmas nagy tragédia van. Mert akkor jönnek a mentők, és sérülteket szállítanak, vagy rosszabb esetben holttesteket kell, hogy elszállítsanak onnan. Milyen jó az, visszatérve ehhez a két képhez, hogy van meder, a folyónak van medre, és milyen jó az, hogy van korlát. Vannak olyan helyek, helyzetek, ahol fel van állítva az a korlát, ami védi az ember életét. Milyen jó az, hogy a folyó a mederben haladhat. Hiszen, hogyha ott van a mederben, ha ott hömpölyög a víz a folyó mederben, akkor nagyon sok mindennek lehet a hasznára. Mert akkor mondjuk a Dunára, ha gondolunk, hiszen most pont a Duna tartotta rettegésben azokat, akik a környéken voltak, hogyha a mederben van a folyó, akkor a hajók tudnak rajta közlekedni, és ez milyen hasznos sok szempontból. Vagy akkor lehet abban a folyóban fürödni, vagy akkor lehet halászni a folyóban, a megfelelő helyen, vagy lehetne sorolni, nem vagyok vízügyi szakember, biztos egy csomó mindenre lehet használni a folyót, ha megfelelő mederben, kordában van tartva. De ha kilép a medréből, akkor nem csak, hogy nem hasznos, hanem éppen ellenkezőleg káros és veszélyes mindenre és mindenkire. És ugyanez igaz a korlátra is. Mert a korlát az, ami kijelöli azt a biztonságos teret, ami védi az ember életét. És komolyan kell venni ezt. És tulajdonképpen az embernek csak annyi a feladata, meg a folyónak is csak annyi a feladata, hogy komolyan vegye, hogy hol az a határ, amit nem szabad átlépni. Mert ha nem veszi komolyan, akkor jobb esetben sérülés lesz a következménye, rosszabb esetben viszont pusztulás és halál a következménye az önfejűségnek. Drága testvérek, amikor most ezen a mai vasárnapon a 10 parancsolat egésze áll előttünk az Isten igéjéből, akkor tulajdonképpen úgy áll előttünk ez a 10 ige, mint valami meder és korlát, amit az Isten adott nekünk az élet védelme érdekében. Azért adta ezt az Isten, hogy jó rendben mehessenek a dolgok, hogy védelem alatt legyen az emberi élet, az egyes élet, a családi élet, a közösségi élet, a gyülekezeti élet, mindenféle emberi kapcsolódás és kapcsolat, mindenféle területe az emberi életnek védelem alatt legyen, és jó rendben alakulhasson. És testvérek, azt gondolom, hogy az a kérdés, és itt szeretnék egy pillanatra megállni, és mindenkit szembesíteni azzal a kérdéssel, amit nekem most nagyon a szívemre helyezett ma az Úr, hogy amikor kapjuk ezt az igét, azt a 10 parancsolatot, amit azt gondolom, hogy mindenki fejből, kapásból el tud mondani kívülről a rövidített verzióban, amikor ezt az igét kapod és hallod ezen az Isten tiszteleten, akkor milyen helyzetben van a te életednek a folyója? Amikor ezeket az igéket végighallgattad, a ne legyen más Istenettől kezdve, egészen a végéig, hogy ne kívánd azt, ami a fele barátodé, akkor hogyan hallgattad végig ezeket az egyes parancsolatokat? Közben az életednek a folyója ott van-e a mederben, a helyes mederben, vagy pedig kilépett belőle, és éppen áradásban van, mert átléptél bizonyos dolgokat, bizonyos korlátokat, mert nagyon nem ott van, akár egy konkrét területen, ahol lennie kellene, és amit a 10 parancsolat által most az Isten megmutatott jó rendként. Hol van most a te életednek a folyója? A mederben, vagy áradásban? Hömpölyök szépen a mederben, halad előre az Isten szerint eltervezett módon, áldás van rajta, hasznos mások számára, építő mások számára, gazdagító mások számára a te életednek a folyója, vagy pedig áradásban van. Kilépett a medréből. Károkat okoz a környezete életében. És másoknak védekező állásban kell lennie veled szemben, mert érzik azt, hogy ami jön a te életed folyójából, az az ő életüket megsérti, bántja, komoly károkat okoz neki. Drága testvérek, hol áll most a te életednek a folyója? Milyen helyzetben talált most el Isten igéje, a 10 parancsolatnak a 10 igéje? Megerősítheti-e azt, ami jól működik és a helyén van, vagy pedig most helyre kell állítania azt, ami egyáltalán nem helyén való az életben? Én nem tudom, ki melyik helyzetben van. A magamét látom. De vegyétek nagyon komolyan, drága testvérek, ezt a kérdést. És ne intézzük el könnyedén azzal, hogy igen, hívő emberek vagyunk, járunk templomba, olvasunk igét, csendességet tartunk, ápoljuk az Úrral való kapcsolatot. Tényleg vegyük nagyon komolyan, hogy az életünk folyója tényleg a mederben van-e, vagy valahol, valamelyik ponton,
vagy sok ponton, de nincs a helyén. És elkezdett kilépni a medréből, ott van a határon, vagy már nagyon nagy pusztításokat kezdett el okozni mások életében. Hol van a te életednek a folyója? Megerősítheti az Isten a jól működőt az életedben? Vagy helyre kell állítania azt, ami nem helyén való? Bármelyik helyzetben is vagy most. Bármelyik helyzetben lehetsz most. De azért jött ma ez az ige, és ez nekem meggyőződésem, mert az Isten nagyon szeret. És az Isten jót akar. Neked is jót akar, és nekem is jót akar. És az, hogy a törvénye által erre a dologra rámutat, és rákérdez, azzal életmentő, életvédő üzenetet akar átadni a számodra, és az én számomra is. És akkor így érkezünk meg ahhoz, hogy ebből a 10 parancsolatból mi az, amire leginkább oda kell figyelnünk? Mi az, ami az alapja az egésznek? Mi az, ami mellett nem lehet elmenni, és nem lehet addig az egyes apróbb dolgokkal, vagy a konkrétumokkal foglalkozni, amíg ez nincs rendben? Testvérek, a kiinduló pont. Ami a kiinduló pontja ennek a 10 parancsolatnak. Mégpedig az a mondat, amit Isten az első parancsolat előtt mond, amikor azt mondja, én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Innen indul minden. Amikor folyóról, meg mederről, meg szabályokról, meg parancsolatokról, meg keresztény életről van szó, meg az Isten akaratának a követéséről, meg kereséséről, akkor ez a kiinduló pontja mindig mindennek, hogy az Isten azt mondja, hogy én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak téged a rabszolgaságból, a nyomorúságból, a mélységből, ahol tönkre volt téve az életed, ahol pusztulásra voltál ítélve, ahol rab voltál, ahonnan kiáltottál. Én vagyok az, aki kihoztalak téged onnan. Ez a kiinduló pontja mindennek, drága testvérek. Ez volt az Isten népének is a kiinduló pont, akkor, amikor megkapta a 10 parancsolatot a Sínai hegynél, és az Isten szövetséget kötött velük, és ez a kiinduló pont nekünk is, Isten mai gyermekeinek, akik most vagyunk abban a helyzetben, amiben éppen vagyunk. Ez az alap, ez a kiinduló pont, a kapcsolat azzal az Istennel, akiről megtapasztaltam azt, hogy ő a minden, és ő a szabadító. Aki önmagához kötött a vele való szövetség által, Jézus Krisztus által, aki engem egyszer egy ponton az életemben megtalált, talpra állított, letörte a bilincseket, és aki nem akarja, hogy azok a nyomorúságok, amik régen megkeserítették az életemet, azok visszajöjjenek az életembe, és újra széttörjenek mindent. Az a kiinduló pont, hogy ez a szabadító Isten belenyúlt az életembe. Helyreállított dolgokat, talpra állított, új életet adott. Azt mondta, hogy Krisztusért meg vannak bocsátva a bűneid. És ez az Isten nem akarja, hogy ez az élet utána újra romokban legyen, vagy másokat romboljon. Ez a tapasztalatunk nekünk, drága testvérek, a kiinduló pont. Ugye neked is, hogy az Isten szabadító Isten, hogy ő nem hagyott benne téged a nyomorúságban, nem hagyott benne téged a mélységben. Amikor kiáltottál hozzá, akkor meghallgatott téged, letörte a láncokat, és nem csak emberi helyzetekben szabadított meg, hanem a te életedben is megtörte a bűn és a halálnak az erejét. Az a kiinduló pont, drága testvérek, hogy életünk folyójának a medrét ez az Isten jelölte ki. Az az Isten, aki mindent megmutatott, mindent megtett, és aki az ő szabadítását olyan egyértelműen valóságá tette az életünkben. Milyen jó tudni azt, hogy ez az Isten jelöli ki a medret, teszi oda a korlátot, és nem más teszi meg ezt helyette, hanem a mindenható Isten. És ez azért fontos hangsúlyozni, drága testvérek, és nekem ez nagyon-nagyon sokat jelentett most újra ezzel szembesülni, és újra ebben megerősödni, úgy, hogy látom a 10 parancsolatot, hiszen minden alkalommal, amikor úrvacsorához jövök, annyi mindenben megmutatja az Isten ezáltal, hogy nem tudom betartani az Isten törvényét, de mégis, amikor itt van előttem a 10 parancsolat, akkor mi az, ami a legnagyobb ajándék és felismerés ezzel kapcsolatban, hogy az az Isten adta elém ezt, mint egy mederként, és segíteni akar abban, hogy minél inkább ebben a mederben tudjon maradni az életem, és ha nem sikerült, akkor vissza tudjon menni ebbe a mederbe. Az az Isten, aki mindenható Isten. Minden, amit az Isten mond, az helyes és jó. Nem emberi mérlegelés, nem okoskodásnak az eredménye az, ami ezekben a parancsolatokban benne van. Nem emberi, tehát nem változhat, hanem isteni eredetű. Tehát örökkévaló, megbízható, stabil, biztos alap. És nem attól függ, hogy éppen most ki tud jobban lobbizni, melyik csoport, és aztán majd, ha a másik kerül előtérbe, akkor pont az ellenkezőjét fogják hirdetni. Nem! A mindenható Isten az, aki mögötte van ezeknek a parancsolatoknak, ennek a törvénynek, a minket mérhetetlenül szerető Isten, a szabadító Isten, Jézus Krisztus, ami megváltó Urunk, Atya, az, aki ezt a medret kijelöli, és aki ebbe a mederbe az éppen áradó, tajtékzó folyót vissza akarja terelni. Drága testvérek, fantasztikus megerősítés lehet nekünk ezen a vasárnapon ez, hogy a mindenható Isten, aki bölcsességéből, szeretetéből fakadóan adja elénk ezeket a parancsolatokat, segíteni akar rajtunk. És az első, amit mond, és én azt gondolom, hogy most ebből a 10 parancsolatból nekem, ezen a vasárnapon az elsőt kell kiemelnem. Mert minden utána következik, és minden ebből következik, és ez alá kell, hogy rendelődjön. És hogy hangzik az első parancsolat? Ne legyen más Istened rajtam kívül, mondja az Isten. Azaz, ne kérdőjelezd meg az Isten tekintélyét. Az ő szava, az ő parancsa legyen mindig mérvadó számodra. Ne a magad elképzeléseit keresd, ne a magad vágyait helyezd előtérbe. Ne más emberek véleményét, utasításait helyezd az első helyre. Vagy ne ideológiákat, eszméket nevezd ki legfontosabbnak, amik alá a döntéseidet rendeled, hanem legyen elsődleges, hogy mit mondott az Isten, hogy mit vár el az Isten, hogy mi az, amit az Isten az ő igéjében, az ő szavában, az ő szent lelke által elénk ad, ami örök, ami nem változik, ami biztos. És ne tereld el a folyót. Ne akarj másik medret csinálni. Maradj abba, amit az Isten adott. Ne tedd arrébb a korlátokat, hogy esetleg ez ma belefér. Sokan csinálják ezt ma. Látjuk ennek a következményeit. Testvérem, te ne tedd ezt. Azokban a helyzetekben, élethelyzetekben, azokban a közösségekben, ahol felelősséged van az ottani dolgokért, ott te ne tedd át a korlátot. Ott lásd azt, hogy mit mond az Isten, és ragaszkodj ahhoz. És ha viszont most megláttad azt, hogy bizony abból a 10 parancsolatból van olyan, aminél áttettem, mert az a korlát már nem ott van, ami az Isten igéjében elhangzott, vagy amit olyan sokszor elém került, vagy megtanultam, hogy mit jelent az adott parancsolatnak az üzenete. Nem csak felszínesen első hallásra, hanem elmélyedve benne, pontosan milyen, annak a területnek minden egyes elemében. És most meglátod azt, hogy te jó ég, én áttettem a korlátot. Tudom fejben, elvileg vallom, de a mindennapi dolgaimban, tetteimben, szavaimban, kapcsolataimban az a korlát már jóval arrébb van, mint ahol lennie kellene. Ha ezt megláttad, akkor gyere vissza az Úrhoz. Gyere vissza a kiinduló ponthoz. Engedd, hogy újra Isten legyen a te Istened. Hogy ő megújítson, hogy ő megszabadítson, hogy ő szépen visszategye a helyére azt, ami kijebb került. Mert életbevágóan fontos, hogy ez megtörténjen. Ez életbevágóan fontos a te számodra is, a családod számára is, annak a közösségnek a számára is, amihez tartozol, a gyülekezet számára is. Mindenki számára életbevágóan fontos, hogy visszakerüljön az Istentől való helyére minden az ő igéje és akarata szerint. Drága testvérek, én azt értettem meg, hogy lehet, hogy ez a mai vasárnap, ami látszólag egy a sok közül. Szentháromság ünnepe utáni 18. vasárnap, még van néhány a Szentháromság ünnepe utáni X vasárnapból. Hát egy a sok közül, nem? Nem biztos. Lehet, hogy pont ez. Az a különleges vasárnap, amikor pont ezzel az igével szembesítve Isten azt mondja, hogy ez legyen a helyreállásnak a napja az életedben. Ez legyen a megújulásnak a napja az életedben. Ez legyen a visszatérésnek, megtérésnek a napja az életedben. Ez legyen egy különleges nap az életedben. Mert ha így marad, ami van, akkor annak nem lesz jó vége. Akkor ott az az ár el fog söpörni mindent. És akkor ott sokan fognak sérülni, és talán sokan fognak meghalni is abban a dologban. Legyen ez a mai nap, a helyreállás napja annak az életében, aki felismerte azt, hogy nem az Isten szerinti módon halad az én életem, hanem ebben vagy abban a dologban, vagy ebben is, meg abban is, meg amabban is, én már emberi szempontok szerint módosítottam az Isten törvényét. Drága testvérek, ezeknek a vasárnapoknak, amik most kezdődnek, az a mottója, hogy járjunk elhivatásunkhoz méltóan. Legyen hatása az életünkben arra, hogy mi az Istenhez tartozunk. Erre hív most minket az Isten, hogy járjunk így. Hogyan járunk? Így érkeztünk meg? Így megyünk el? Mi a helyzet velünk? Imádkozzunk! Drága Úrunk, köszönjük neked, hogy bár most nem úrvacsorás istentisztelet van, de mégis elénk hoztad a 10 parancsolatot. És köszönjük neked azt is, hogy most nem csak úgy hoztad elénk, hogy végig hallgatjuk a parancsolatot, és magunkban próbálunk reagálni arra te előtted őszintén, hanem egy picit megállítottál minket, és beszéltél arról, hogy miért fontos számunkra az, hogy komolyan vegyük a te törvényedet. Tudjuk, Urunk, hogy nem tudjuk betartani a te törvényedet. Nincs igaz ember előtted egy se, hiszen ha így lenne, akkor nem kellett volna elküldened a te szent fiadat, de el kellett, hogy küld, hiszen minden embernek szüksége van megváltóra, szabadítóra, mert nem tartja be a te törvényedet. De köszönjük neked, Urunk, hogy te mégis, amikor elénk hozod a 10 parancsolatot, akkor próbálsz minket formálni, hogy minél inkább tudjon az életünk folyója a mederben maradni, és hogy egy-egy élethelyzetben megláthassuk azt, hogy melyik területen sodródtunk el a te szerinted valótól. Kérlek, Uram, hogyha megláttattál most a testvérekkel bármit is ennek alapján, amiben változásra, visszatérésre, megtérésre, megújulásra van szükségük, akkor újítsd meg őket. Add, hogy újra tudják rendezni a dolgaikat, hogy ez a mai vasárnap valóban egy különleges vasárnap lehessen, amikor helyreállnak dolgok, olyanok, amik az ember bűne, önzése, önfejűsége miatt úgy tűnik, hogy elromlott és visszavonhatatlan és rossz irányba tart. Fordítsd meg, Uram, ezeket a dolgokat. És így kérlek, Uram, hogy adj nekünk megújulást, személy szerint is, és adj nekünk megújulást hívő közösségként is, hogy a te szent lelked beragyoghasson mindent, és hogy mindaz, amit az Úr Jézus tett értünk, az a szeretet, amivel általa fordultál felénk, az a szeretet tudjon minket te feléd is, és embertársaink felé is odafordítani. Hálát adunk neked, Urunk, hogy te elvégzed mindazt a mi szívünkben, amit elterveztél. Amen. Szeretettel hirdetem a testvéreknek jövő heti alkalmainkat. Hétfőn 17 órakor asszonykör lesz. Kedden 17 órakor bibliaóra. Szerdán 9 órakor babamama kör. Pénteken 17 órakor ifjúsági és konfirmációi óra. Vasárnap 3:45-től imakör, 10 órától pedig istentisztelet és gyermekbiblia kör. Isten tiszteleteinket a philadelphia.luteran.hu oldalon élőben közvetítjük. Ugyanitt lehet meghallgatni a korábbi felvételeket a hanganyagok menüpontban. Kérjük a testvéreket, hogy jelezzék, ha valakinek lelkigondozói beszélgetésre vagy lelkészi látogatásra van igénye. Kedden indulnak az óvodai hittanórák, mindegyik tagovodában szerveződik a hittancsoport. Szeretettel várjuk a gyermekeket, vallási háttértől függetlenül lehet jelentkezni. Szerdán 17 órától presbiteri gyűlést tartunk itt Nyírteleken, a napirendi pontokat kiküldtük már a presbiter testvéreknek. Szombaton 9 órától ismétlő konfirmációi órát tartunk, közös ebéddel, játékkal. Tegnapi napon egyházmegyei presbiteri csendes napon vettünk részt Nyíregyházán a presbiter testvérekkel, hálásak vagyunk az ott kapott áldásokért. Pénteken presbitereinkkel és gyülekezeti munkatársainkkal együtt kirándulni megyünk Debrecenbe. 8 órakor kezdődik a program áhítattal itt a templomban, és legkésőbb délután 4-re visszaérkezünk. Hordozzuk imádságban ezt az alkalmat is, hiszen fontos az, hogy presbitereink, munkatársaink, amit a közösségben átélnek, és az igék, a beszélgetések által, az a személyes életükre is, és a gyülekezetre is hatással lehet. Egyházmegyénk és a norvég Indre Nordmøre egyházmegye gyülekezetei most ebben a hónapban és a következőben imádságban hordozzák egymást. Ma a mi gyülekezetünkért hangoznak az imádságok magyar részről, norvég részről pedig a Tingvoll gyülekezetért. Hordozzuk imádságban a testvérgyülekezetünket, a voldai testvéreket is. Örömmel jelezzük a testvéreknek, hogy elkezdődtek a Kisvárdai templom felújításának a munkálatai, szépen haladnak ezek a munkák, hálásak vagyunk a mindazért, ami már eddig megvalósult, meg azért is, hogy ami közben váratlan helyzetek jönnek, ott is nagyon sok szeretettel és törődéssel találkozunk, és Isten gondoskodásának az eredménye, hogy nem akadnak meg a munkák, hanem haladhatnak szépen tovább. Kérjük a testvéreket, hogyha valakinek van lehetősége arra, hogy segítsen ebben a munkában, imádsággal, vagy anyagi támogatással, vagy akár kétkezi munkával, a betonozásban és ilyenekben segíteni, akkor azt tegye meg, illetve jelezze nekünk, hiszen ezt köszönettel fogadjuk. Jövő év elején újraindul az Eke Biblia Iskola Budapesten. Kérjük a testvéreket, ha valaki a testvérek közül érdeklődik, akkor mindenképpen jelezze, és akkor Malik Péter Károly lelkész testvérem tud ezekre a kérdésekre válaszolni. Az év végén szeretnénk elindítani az újabb konfirmandus csapatot is. Kérjük azt, hogy imádkozzunk azért, hogy ez a csapat összejöjjön, hogy meglegyen mindenki, akinek itt a helye ebben a csoportban, illetve szólítsuk is meg, ha a környezetünkben van ilyen 10-12 év körüli, vagy éppen idősebb gyermek, őket vagy a szüleiket, hogy akkor a hívás eljusson hozzájuk. És szomorú szívvel, de a feltámadás reménységével hirdetem azt, hogy az elmúlt héten eltemettük Fintor József és Bakó István testvéreinket. Isten vigasztaló üzenete hangzott az ő ravataluknál, és a záró imádságban is megemlékezünk ezekről a testvéreinkről, és imádkozunk a gyászoló családok számára Istentől való vigasztalásért, békességért. Szeretettel hívom fel a testvérek figyelmét arra, hogy a bulletinben szerepelnek azok az alkalmak, Eke alkalmak, Biatorbágyi alkalmak, gyülekezeti alkalmak, amik előttünk vannak a következő hetekben. Ezeket tartsuk számon, és ami minket érint, akkor azon lehetőségünk szerint vegyünk is részt. És szerepel a bulletinben az imalista is, akik testvérek közül kérték az imádságot, hordozzuk őket is. Akár tudjuk róluk, hogy éppen mi az az ok, ami miatt kérték, akár nem tudjuk, de gondoljunk, hiszen hallottuk a bizonyságtételben is, az Isten tisztelet első részében, hogy milyen fontos az, hogy gyülekezetként ott tudjunk állni egymás mellett, akkor, amikor valaki nehézben van. Legyen Isten áldása a hirdetéseken, adja meg az Úr, hogy ami valóban egyezik az ő akaratával, az áldással megvalósulhasson, ha pedig valamiben változtatnunk kell, akkor kapjunk bölcsességet erre, és akkor tervezzük újra éppen azt a dolgot, amit Isten másként szeretne végezni. Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. És akkor most énekeljük a 352-es ének első versét. Mindenható Isten, mennyei Atyánk, meghajlunk szent és mindenkor jó akaratod előtt, amikor elhunyt testvéreinkről emlékezünk imádságunkban. Áldunk téged mindazért a jóért, amit rajtuk keresztül adtál szeretteiknek, és mindazoknak, akik ismerhették őket. Kérünk téged, Urunk, hogy bűnbocsátó irgalmaddal fedezd el mindazt, ami emberi gyarlóság volt bennük. Légy hozzájuk irgalmas. Urunk, te elküldted a te szent fiadat erre a földre. Ő a megváltó, ő az, akiben legyőzted a bűnt és a halált. Kérünk téged, Urunk, hogy a te kegyelmedet Jézus Krisztusért ragyogtasd fel előre ment testvéreinkre. Cselekedjél velük a te kegyelmed és irgalmad szerint, és végső napodon támaszd fel őket üdvösséged örömére. Eléd hozzuk, Urunk, imádságban a gyászoló családokat. Te látod az ő fájdalmukat, hiányukat. Te látod az ő könnyeiket. Te látod azt, hogy mi van a szívükben, mi minden foglalkoztatja őket most ebben a különösen is nehéz helyzetben. De neked hatalmas a szereteted, atyai szíved. Kérünk téged, hogy öleld át őket ezzel a szeretettel. Vigasztald meg őket a te jóságoddal. Te légy az, aki letörlöd az ő könnyeiket, és ebben a mélységben, a gyász, a fájdalom mélységében felemeled őket magadhoz. Kérünk, Urunk, hogy add, hogy ez a nehéz helyzet még inkább megerősítse őket a veled való kapcsolatukban. És imádkozunk, Urunk, nem csak őértük, akik gyászban vannak, hanem azokért is, akik közel állnak már ahhoz, hogy földi életüknek a végéhez érjenek, mert olyan súlyos állapotban vannak, betegágyon, vagy nincsenek olyan állapotban, de te tudod, hogy az életük most ahhoz a pillanathoz közeledik. Imádkozunk őértük, Urunk, hogy te beszélj az ő szívükre, hogyha az ő szívük már a tiéd, akkor hadd találjanak békességet nálad, de ha még nem, akkor hadd tudjanak az utolsó pillanatban, de befogadni téged, és letenni a bűneiket. És Urunk, imádkozunk hozzád a betegekért, azokért is, akik nagyon súlyos betegségben vannak, de azokért is, akik olyan betegséget hordoznak, amik megnehezítik a mindennapi életüket, és régóta kell ezzel a betegséggel együtt élniük. Imádkozunk azokért a betegekért is, akik most kezelésekre járnak, és beavatkozások előtt állnak. De azokért is, akik a mindennapi életnek már a megszokott beteg létében vannak benne. Kérünk téged, Urunk, azokért is, akik ezt az időszakot most háborgással élik meg, miérteket sorolnak, hadd tudjanak nálad válaszokat kapni és megnyugvást. De imádkozunk azokért a testvéreinkért is, akik látják azt, hogy ezt a helyzetet te arra adtad, hogy még közelebb kerülhessenek hozzád. Használd fel ezt az időt az ő számukra, minden beteg számára, hogy megerősödjenek, hogy előre jussanak a hitben és a benned való bizalomban. De Urunk, imádkozunk hozzád azokért is, akik most nincsenek bajban, hanem élik a mindennapi életüket, és csak a megszokott kihívásokkal szembesülnek. Így imádkozunk a házaspárokért, a családokért, a munkatársainkért, barátainkért, családtagjainkért, embertársainkért. Te látod az ő életüket, te látod azt, hogy mire van igazán szükségük. Kérjük, hogy add meg azt, amire igazán szükségük van. És köszönjük neked, Urunk, hogy eléd hozhatjuk most gyülekezetünket is. Hálásak vagyunk neked azért, hogy olyan sok áldást tapasztalhatunk meg. Köszönjük neked azokat a megszólító alkalmakat, amikor szíven talál minket a te igéd. Köszönjük neked, amikor ez itt a gyülekezeti alkalmakon megtörténhet velünk, de köszönjük azt, ami tegnap a csendes napon történt, vagy amit készítesz majd szerdán vagy pénteken a különböző alkalmakon. Köszönjük azt, Urunk, hogy te élő Isten vagy, hogy te beszélsz, hogy te cselekszel, és hogy te fontosnak tartod azt, hogy mi értsük azt, amit te mondani akarsz, és hogy tudjunk reagálni, válaszolni tettekkel arra, amit te kérsz tőlünk. Urunk, látjuk azt, hogy ez nekünk sokszor mennyire nem megy. De kérjük a te segítségedet, hogy segíts rajtunk. És köszönjük neked így, Urunk, azt a nagy munkát, amiben most Kisvárdán belekezdhettünk. Olyan hálásak vagyunk neked, hogy tényleg az utolsó pillanatban, de lehetővé tetted ezt a felújítást, és bár vannak nehézségek, de olyan szépen kézben tartod ezeket a dolgokat. Urunk, hálásak vagyunk neked azokért a testvérekért, gyülekezeti tagokért, vagy a munkásokért, akik ott dolgoznak, akik legjobb tudásuk szerint végzik ezt a munkát. Kérünk értük, az ő életükért, a családjukért, és azért, hogy te munkálkodj az ő életükben is. És Urunk, köszönjük neked, hogy most eléd hozhatjuk a nagy egyházat is. Egyházmegyénket, egyházkerületünket, a norvég testvéreket, az ottani gyülekezetet, akiket most ima témaként kaptunk, akiket mi nem ismerünk, de azokat is, akik testvérgyülekezetként ismerősek számunkra. Kérünk, Urunk, hogy te áld meg ezeket a gyülekezeteket, ahogyan a mi gyülekezetünk számára is így kérjük a te áldásodat. És Urunk, imádkozunk még hozzád azért a gyülekezetért is, akik most az elmúlt időszakban azért kerültek nehéz helyzetbe, mert az esőzések miatt életveszélyessé vált a templomuk, és nem használhatják a templomukat már Isten tiszteleti alkalmakra. Kérünk, Urunk, hogy légy velük, és rendezd el azokat a dolgokat, amik az építkezéshez kellenek, de még inkább kérünk, hogy a te igéd élő módon hadd hangozhasson közöttük, akkor is, ha ezt nem a templomban teszik meg. És Urunk, eléd hozzuk még imádságban azokat a szolgálatokat, akiknek áldásos alkalmain olyan sokan közülünk is részt vehetnek. Így imádkozunk az EKE, a Biatorvágyi Misszió, a VISZ, az EMO, a Missziói Központ és a Szentírás Szövetség szolgálatáért. Kérünk, Urunk, áld meg azokat, akiket elhívtál ott szolgálatokra, hogy valóban a te lelked vezetése alatt mondják és tegyék azt, ami mások építésére, épülésére válik. És Urunk, imádkozunk a világért is. Te látod azt a sok nyomorúságot, azt a sok rombolást, pusztítást, ami akár emberi gonoszság, háború, akár a természeti katasztrófák miatt történt. Kérünk, Urunk, hogy légy azokkal, akiknek az élete kárt szenvedett. Pótold ki azt, ami nélkülözhetetlen hiányosság. De mindenképpen kérünk, hogy erősítsd őket abban, hogy te vagy a minden. Hogy elveszíthetnek sok mindent, emberi dolgokat, kézzelfogható dolgokat. De ha benned bíznak, akkor a legfontosabb, a te szereteted, a te kegyelmed, a te jelenléted, az mindig velük van. Így kérünk, Urunk, őértük is. És kérünk téged, Urunk, hogy hallgass meg a mi imádságunkat, hiszen nagyon sok minden van a mi szívünkben, amit nem fogalmazunk meg így közösen imádságban. De te ezeket is tudod, számon tartod és fontosnak tartod. Hadd legyenek ezek is ott előtted. S hallgass meg minket, Urunk, amikor az Úr Jézustól tanult imádságban együtt így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. S végezetül vegyétek az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Folytassuk a megkezdett énekünket. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is. Áldott vasárnapot kívánok a testvéreknek, Erősváromi Istenünk! Erős.